politológusok a miniszterelnöki beszédről. Gyurcsány Ferenc az érzelmekhez szólt a televízióban. Gazdakörök kontra agrártárca. Mekkora a megszorítás a mezőgazdaságban? Durai után nyomoznak. Politikai feljelentést is vizsgál a szlovák rendőrség?
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradóval este 6 órakor jó estét kívánok. Gyurcsány Ferenc távollétében szabadsága idején is irányítani akarja a közbeszédet, megnyitotta az őszi választási kampányt. Így magyarázták a miniszterelnök tegnap esti televíziós beszédét a híradónk által megkérdezett politológusok.
Beszédében a kormányfő Magyarország jövője érdekében kötendő megállapodást és vitákban kiérlelt közös döntéseket szorgalmazott. Gyurcsány Ferenc szerint az erős alapok megteremtéséhez egyensúly kell, valamint olcsó és hatékony állam. Hozzátette, a kormány intézkedései átalakítják a hétköznapokat, és bár sokan nem örülnek ezeknek, az országnak szüksége van rájuk. A televíziós beszéd Ág Attila szerint a nyári politikai szezon lezárása volt, egyben átkötés az őszi szezon kezdetéhez, az önkormányzati választási kampányhoz. A politológus úgy látja, a kormányfő országegyesítő programot hirdetett meg, amely szembeszáll azzal a tendenciával, hogy miközben az ország egésze fokozatosan felzárkózik Európához, egyes területei még jobban leszakadnak.
Ez tulajdonképpen inkább az érzelmekhez szóló provokatív beszéd volt, hogy gyerünk, gyerünk, mintsem a dologok tartalmi kifejtése, de egyúttal tekinthető összefoglalásnak is, hiszen ezek a dolgok többször elhangzottak.
Patetikusnak és lelkesítő szándékúnak érezte a beszédet Borosbánk Levente is. A politológus ugyanakkor összeszedetlennek és tartalmatlannak minősítette azt. Úgy véli, stratégiaváltásra készül a kormányzat, mert Orbán Viktor Tusnád fürdői beszédével, illetve a Jó reggelt Magyarország kampánnyal kicsúszott a kezükből a közbeszéd irányítása. Erre utal a miniszterelnöki megszólalás egyetlen igazán hangsúlyos pontja is.
A kormányzat elsősorban azt próbálja kommunikálni, hogy rengeteg pénz áramlik az országba, és inkább arról folyjon a vita, hogy ezt hogyan fogják elkölteni az ország javára, míg az ellenzék továbbra is azt próbálja súlykolni és fenntartani napirenden, hogy a kormány hazudott és csődbe vitte az országot.
Borosbánk Levente szerint Gyurcsány Ferenc beszédének nem lesz komoly hatása a közvélemény és a népszerűségi listák alakulására.
A Fidesz szóvivője szerint a miniszterelnök nem reformokról beszélt, hanem kormányzati pénzbehajtásról. Szijjártó Péter úgy véli, az emberek elkeseredettsége és felháborodása előtt gyorsan szabadságra menekülő miniszterelnök kampányát hallhattuk főműsoridőben. Az ellenzéki párt egyébként azt kéri a Magyar Televízió elnökétől, hogy a Fidesz számára is biztosítson megszólalási lehetőséget. Az MDF szerint Gyurcsány Ferenc beszédével tulajdonképpen beismerte, hogy az elmúlt másfél hónap egy kudarc volt. Hogg Zoltán elnök helyettes szerint ezért a beszédért teljesen felesleges volt a közszolgálati televízió főműsoridejét megszakítani, hiszen abban egyetlen új kezdeményezést sem hallhatott az ország. Az SZDSZ örömmel fogadta, hogy Gyurcsány Ferenc kormányfő beszédében a reformok hasznosságáról szólt. A párt szerint hasznos a társadalmi vita, de az elmúlt 16 év során nagyon sok ilyen vita zajlott már ezekről a kérdésekről. Most egy olyan kormányra van szükség, amely képes megtenni a reformok megvalósításához vezető konkrét lépéseket. Az MSZP alelnöke szerint az új Magyarország fejlesztési terv lehet az új nemzeti minimum. Juhász Ferenc hozzátette, az MSZP nem törekszik arra, hogy mindenki egyetértsen a programmal, megelégszik a többség támogatásával. A Fidesz felvetésére azt mondta, a bejelentett reform intézkedéseket természetesen nem vonják vissza.
A politikai riválisaink még ma is és a következő időszakban szemmel láthatóan arra törekednek, amivel korábban sem értek igazán célt, és állítom, bizonyos értelemben kontraproduktív is volt, hogy az embereket utcára hívják, hogy az értelmes párbeszéd helyett demonstráljanak, hogy nemekből építsenek politikát, nemekből építsenek országot. Azt állítjuk, hogy nem lehet. Azt állítjuk, hogy ebben a szituációban mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy teremtsünk egyensúlyt. Az egyensúly nem egy öncélú szándék.
Nógrádi Zoltán fideszes képviselő az elhangzottakra reagálva megdöbbenésének adott hangot, amiatt, hogy a kormány és az MSZP tegnapi nyilatkozataikkal szemben mára már nem tartják fontosnak az emberek teljes egyetértését a nemzeti fejlesztési tervvel. A gazdák számára elfogadhatatlan a megszorító csomag. A Magos szerint Gyurcsány Ferenc az Agrárkamara küldöttgyűlésén csak azért bírálta cinikusan a gazdák szakmai tudását, mert ezzel akarta elterelni a figyelmet arról, hogy a megszorítások legjobban a mezőgazdaságot sújtják.
Jakab István, a Magos elnöke, a gazdatársadalom nevében visszautasította Gyurcsány Ferenc néhány nappal ezelőtti kijelentését, miszerint a magyar mezőgazdaság azért nem versenyképes, mert képzetlenek a gazdák.
Visszautasítjuk Gyurcsány Ferenc kijelentéseit, vádjait, amivel a magyar gazdákat illette, Európában is, de különösen világviszonylatban Magyarország az egyetlen, ahol a legtöbb diplomás a traktorokon ül, a kombájnokon ül, ahol a legtöbb diplomás a saját gazdaságát irányítja, több mint 60 ezer agrármérnök dolgozik a mezőgazdaságban, saját gazdaságban, gazdaként, tulajdonosként.
A fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta. Különösen cinikusnak tartják a miniszterelnök kijelentését, mivel az pont akkor hangzott el, amikor a kormány megszorító csomagja miatt az őstermelőket 60 milliárd forintos veszteség éri, a kompenzációs felár és az áfa szint közötti különbség miatt. Jakab István nehezményezte, hogy a kormány várhatóan késve és kevesebbet fog kifizetni az idei földalapú támogatásokból. A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szerint viszont minden alapot nélkülöznek ezek az aggodalmak.
Valamennyi regisztrált gazdálkod, aki jogosult az Európai Uniós földalapú támogatásra, meg fogja kapni a nekik járó pénzt, mégpedig az agrárkormányzat ez december 1-én kezdi fizetni, úgy, ahogy azt tavaly is tette, rendelkezés áll a költségvetésben a pénz, és az Európai Uniós rész is meg fog érkezni még ebben az évben.
A kormány szerint a mezőgazdaságban nem nagyobb arányú a megszorító csomag hatása, mint a magyar gazdaság egészében.
Már a pozsonyi magyar nagykövetnél van az a levél, amelyet válaszként küld Göncz Kingának a szlovák külügyminiszter. Mint ismeretes, a magyar külügyminiszter a hét elején levélben kérte Ján Kubis közbenjárását, hogy Szlovákia új kormánya határolodjon el, hiányzott a magyar ellenes kijelentéseitől. Közben rendőrségi vizsgálat indult az MKP körül. Dorai Miklós, a Magyar Koalíció pártjának ügyvezető alelnöke, felháborítónak tartja, hogy Ján Szlota feljelentése után a pozsonyi rendőrfőkapitányság nyomozást kezdett ellene.
A Magyar Koalíció pártjához érkezett levélben a rendőrség arra kér választ, hogy vajon Dorai Miklós az MKP vagy a párt parlamenti frakciójának képviseletében, esetleg a párt ügyvezető alelnökeként vett részt a Duna Televízió autonómia csatornájának indulását megelőző tudományos tanácskozáson. Sőt, kérik a konferenciára szóló meghívó másolatának megküldését is.
Szotának nem régen, de hát azelőtt is többször volt olyan kérdése, hogy a Magyar Koalíció pártját be kellene szüntettetni. Tehát feltételezhető, hogy a Magyar Koalíció pártja ellen adott feljelentés, de az én személyem révén. És meglepetésszerűen a pozsonyi kerületi rendőr kapitányság hát ezt a feljelentést elkezdte kivizsgálni, ami megdöbbentő, mert hát egy politikai jellegű feljelentést a rendőrség nem igazán illetékes vizsgálni. Na most ez a megdöbbentő és a felháborító. Szerintem ezt egyszerűen vissza kell utasítani, más megoldás nincsen.
Dorai Miklós pontosította, hogy a Duna Televízió a Magyar Tudományos Akadémiával közösen számos uniós ország képviselőinek részvételével rendezte meg a konferenciát, amelynek résztvevői közül sokan ott ülnek az Európai Parlament széksoraiban.
Kivonja az ENSZ a fegyvertelen megfigyelőket az izraeli-libanoni határnál lévő állásaiból. A döntés azután született, hogy a héten izraeli légi csapásban meghalt 4 ENSZ megfigyelő.
Több mint 60 légi támadást intéztek már a virradóra izraeli harci repülőgépek és helikopterek a dél-libanoni Bekaa völgy déli részén, egy a síta Hezbollah által ellenőrzött körzet ellen. 4 helikopter 8 levegő földrakétát lőtt ki Kiliad Alafa körzetére, ezt megelőzően a vadászgépek egy óra hosszat bombázták az izraeli határtól 30 kilométerre fekvő területet. A libanoni egészségügyi miniszter szerint a 2 hete tartó izraeli támadások során valószínűleg 600 civil vesztette életét. 382-ről biztosan tudják, hogy meghalt, a többiek minden bizonnyal lebombázott épületek romjai alatt hevernek. Rabiah Eftuni Beirut egyik külvárosának kórházában orvos. Mint mondta, rengeteg égési sérült került az intézménybe. Az Orvosok Határok Nélkül elnevezésű szervezet egyik tagja szerint humanitárius katasztrófa fenyeget Dél-Libanonban. Christopher Stokes elmondta, elméletileg léteznek folyosók, amelyeken a segélyek érkezhetnek, ám a gyakorlatban ezek nem működnek. 60 rakéta csapódott be Izrael északi részén, megsebesítve 6 embert. A Dél-Libanon területéről kilőtt lövedékek a legnagyobb kárt Kiryat Shmona, Cefat, Rosh Pinna és Tiberiás településekben tették.
Az izraeli hadsereg szárazföldi alakulatai kivonultak a Gáza övezet északi részéből. A légierő továbbra is bombázta az övezetet.
Az izraeli katonák 2 nap alatt 29 palesztint öltek meg. Az elmúlt napok harcai a legnagyobb véráldozattal járó összecsapások voltak azóta, hogy a zsidó állam hadserege június 28-án hadműveleteket kezdett, amelyekkel a palesztin radikálisok fogságába esett egyik katonája elengedését és az Izrael ellen az övezetből kiinduló palesztin rakétatámadások beszüntetését akarja elérni. Az izraeli légierő hajnalban a gázai övezet déli részén lévő Han Yunisban lebombázott egy fémműhelyt, megsebesítve 9 embert, köztük 2 gyermeket. Előzőleg a Hamas radikális palesztin mozgalom szóvivője cáfolta Mahmoud Abbas palesztin elnök kijelentését, miszerint küszöben állna az elrabolt izraeli katona szabadon engedése.
Az amerikai külügyminiszter visszatér a Közel-Keletre, tovább tárgyal az izraeli-libanoni háborúról. Condoleezza Rice a Dél-Kelet-Ázsiai Országok Szövetségének malajziai tanácskozásán beszélt erről. Utazása pontos időpontját nem árulta el.
A Kuala Lumpuri tanácskozáson szó esett a libanoni helyzetről is, de a konferenciát azért hívták össze, mert Észak-Korea nem hajlandó részt venni a nukleáris programjáról folyó, de holtpontra jutott pekingi hatoldalú tárgyalások folytatásán. A fennyani külügyminiszter pedig a Dél-Kelet-Ázsiai Biztonsági Fórum elhagyásával fenyegetőzött, amennyiben a résztvevők elítélnék az észak-koreai rakétakísérleteket. Az indiai hatóságok a mumbai merényletek 2 újabb gyanúsítottját tartóztatták le. Azzal vádolják őket, hogy kapcsolatban állnak egy pakisztáni központú, Kashmir függetlenségért harcoló szélsőséges szervezettel. Az indiai nagyvárosban július 11-én elkövetett vasúti robbantásokban több mint 200-an vesztették életüket. Az amerikai védelmi miniszter 120 nappal meghosszabbította 3,500 amerikai katona iraki szolgálati idejét annak érdekében, hogy megkíséreljék visszaszorítani a csillapodni nem akaró bagdadi erőszak hullámot. Jelenleg mintegy 130 000 amerikai katona szolgál Irakban. Indonézia keleti részén több ezer embert kellett kimenekíteni egy vulkánkitörés miatt. Sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. Az 1784 méter magas Karatagang Indonézia egyik legaktívabb tűzhányója, amelynek egyik oldalsó kráteréből láva tört elő és forró hamulavina zúdult le.
Több mint 50 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez 2005-ben a Szerencsejáték RT, terült ki a társaság beszámolójából. Mindenről később, most lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Légkondicionáló nélkül, az MDF szerint kellene a villamosokba, a fővárosi vezetés úgy véli, nincs értelme. Marihuána arborétum, 2500 tő vadkender ültetvényre bukkantak a rendőrök Pest megyében. Magyar tenger, 70 óriás plakát figyelemfelhívása, itthon is lehet nyaralni. Az állam és az egyház kapcsolatáról végeztett közvéleménykutatást a vatikáni megállapodás tapasztalatait értékelő bizottság. A testület elnöke Tamás Pál elmondta, szeptember végéig készítenek jelentést a kabinetnek azokról a feszültségekről, amelyek az állam és az egyház viszonyában ma léteznek. Az úgynevezett zöld könyv is téma volt a kormány szóvivői tájékoztatón. Batiz András elmondta, az egészségügyi reform elképzeléseket összegző dokumentum szakmai vitája jövő héten kezdődik, de már most bárki megtalálhatja az interneten a www.magyarország.hu oldalon. Kóka János szerint a kormány eljátszhatja maradék hitelességét is, ha rossz céldátumot jelöl meg az euróvezethez való csatlakozásnak. A gazdasági miniszter hozzátette, ennek pontos meghatározására ma nincs lehetőség. Kóka János elmondta, a liberális gazdasági tanács áttekintette a legfőbb reformintézkedések előrehaladását és megállapította, az egészségügy átalakítása eddig az SZDSZ által felvázolt ütemben haladt, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanilyen ütemben folytatódjon. Az MDF szerint nem tanult a városvezetés a Volvo buszok példájából. A párt kifogásolja, hogy nem rendeltek légkondicionálót az új kombinó villamosokba, így emberhez nem méltó körülmények között lehet csak utazni a 4-es 6-os vonalán.
Katona Kálmán beszámolt arról, hogy a kombinon utazva az utastérben kollégái 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. Ez még az élő állatszállítás szabályainak sem felel meg.
Ha bárki jönne hozzám, és azt mondaná, hogy ebből a luminózus villamossal szeretné egy hosszabb utat megtenni az állatával, hát nem biztos, hogy megkapná hozzá a hatósági állatorvosi engedélyt.
Akkor én ehhez azt tenném hozzá, hogy természetesen a kombinó villamosoknak légkondicionáltnak kellene lenni, ezek úgy lettek tervezve.
Most persze kampány van, és ha stílszerű akarok lennek, egy elég izzadságszagú poént vett elő Katona Kálmán ebben a témában. Sajnálom, hogy ilyen mélyről indítják a kampányt. Nem kellene, nem illik ez szerintem hozzá, ő egy szakember.
Lakos Imre elmondta, az MDF megszavazta ezt a beszerzést. Egyébként műszakilag nem megoldható a légkondicionálás. Ez a villamos ugyanis nagyon sűrűn áll meg, gyakorlatilag percenkénti a légcsere, ezért a szakemberek szerint nem érdemes klímaberendezéssel ellátni a kocsikat.
Valóságos marihuana arborétumot lepleztek le a BRFK és a terrorelhárító szolgálat kommandósai Budapesten és három Pest megyei településen. Az ültetvényeken több mint 2500 tő kanabiszt találtak, valamint 4 kg már értékesítésre kész anyagot foglaltak le.
Íme a fűben járó vinelkövetésének helyszíne egy ültetvény Pest megyéből, amely profi elektronikus rendszerrel, illetve klímatechnikával volt ellátva. A bűnelkövetők összesen 80 másfél éve foglalkoztak a kábítószer termesztésével. Havonta fejenként körülbelül 800 000–1 millió forintot kerestek. Az elkövetőkhöz az vezetett el, hogy a rendőrség fél évvel ezelőtt arra lett figyelmes, a 12. kerületben látványosan megnőtt a marihuána forgalma.
Magyarországon ilyen szintű, ilyen módon szervezett kábítószer előállító társaságot még nem sikerült leleplezni.
A termesztők otthonaikból körülbelül 100 kábítószerfogyasztót láttak el rendszeresen marihuánával.
Gyakorlat gázrobbanás elhárítására. A lakosság, a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársainak felkészültségét tesztelték a Komárom-Esztergom megyei Dunaalmáson. A falu közelében ugyanis gázterminál üzemel.
Egy hasonló baleset elvileg nem veszélyeztetné sem a községet, sem a túlparton a felvidéki szomszédot. A gázpalackokat töltő telep azonban úgynevezett felső küszöbértékű üzemnek számít, így évente belső gyakorlatot kell tartania, és az itt tárolt veszélyes anyagokról és súlyos balesetek esetén a várható következményekről nyilvános biztonsági jelentést is kell készítenie. A településnek a katasztrófavédelemmel együttműködve védelmi tervet is össze kell állítani. De hogy az működik-e, csak a gyakorlatban dől el. Dunaalmáson ebben először 60-an vettek részt.
60-70 olyan üzem van, felső küszöbértékű üzem az országban, ahol külső védelmi terv gyakorlatot is kell a környező településen tartani.
A szakember szerint a papírháborúknak idén vége, mivel 3 évente kötelező a külső védelmi tervet gyakorlatban is elpróbálni, és az elmúlt 2 évben alig tartottak ilyet.
Több mint 50 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez 2005-ben a Szerencsejáték RT, derült ki a társaság beszámolójából. Idén várhatóan még több bevétele lesz az állami tulajdonú társaságnak, mivel csak az első fél évben 10%-kal nőtt a Fortuna kegyeit keresők száma Magyarországon.
Az állam mindig nyer. Idén az év első 6 hónapjában 73 milliárd forintot hozott a Szerencsejáték konyhájára a Magyarok játék szenvedélye. Kiugró mértékben 60%-kal nőtt a sorsjegyforgalom, és 20%-kal költöttünk többet a sportfogadásokra is, elsősorban a labdarúgó világbajnokságnak köszönhetően. Nemzetközi viszonylatban honfitársaink fejenként 52 eurót, azaz mintegy 14 ezer forintot áldoznak Fortuna Istenasszony megkísértésére.
Ez legalább 2,5-szerese annak az összegnek, amennyit mondjuk Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában, tehát ezekben az országokban költenek.
Minden héten 6-700 forintot fizetek be, ezt kvázi úgy veszem, mint a sport részére fizettem volna be.
Ami a szerencsét illeti, tavaly összesen 53 milliárd forint ütötte az ügyes fogadók markát.
Ellenkampány a Balatonnál. 70 óriás plakát hívja fel az autósok figyelmét a strádák mentén a tó által kínált a tengernyi élményre. A Mi Balatonunk Kft. Azt szeretné elérni, hogy a magyarok a tengerpart helyett a Balatont válasszák.
Tengernyi élmény itthon. Hirdeti 70 óriás plakát az autópálya mentén. Az akciót a civilekből álló Mi Balatonunk közhasznú társaság indította, amelynek tagjai szeretnék a vendégeket visszacsábítani a tengerről a Balatonra.
Nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert teljesen más. De azok a szolgáltatók,
azok a programok és azok a lehetőségek, amik a tengerparton megvannak, azok megvannak ugyanígy itt a Balatonparton is. Jóval jobb áron, jóval hamarabb ide tudunk érni, és hát ez a miénk.
A Balatont különösen a déli parton egyre inkább a bulizni vágyó fiatalok látogatják. A vállalkozók kampánya ezért most elsősorban a középréteget, a családokat célozza meg.
Egészen kiváló mind a szolgáltatás, mind a víznek a minősége. Én úgy hallottam a rádióból, hogy 29 fokos a Balaton, rá kell nézni a gyerekekre. Este 9-kor még nem lehet őket kiszedni a Balatonból, úgyhogy kiválóan érzik itt magukat.
A társaság tagjai nem csak nyáron, hanem az év minden szakában újabb és újabb reklámkampánnyal kívánják felhívni a figyelmet a Balaton szépségeire és annak kitűnő programjaira, szolgáltatásaira. Elképzeléseiket a tó körüli társadalmi szervezetek mellett a Magyar Turizmus ZRT is támogatja.
Különleges ritkaságra bukkanhat, aki a Nógrád megyei Nádúj falura téved. 260 év után először restaurálták a szakemberek a település katolikus templomának díszes kazettás fa mennyezetét. 16 millió forintot felemésztő munkálatok eredményét külön kiállításon mutatják be a nagy közönségnek.
Színről színre. Ez annak a kiállításnak a címe, amelyen a kazettás mennyezet restaurálási munkálatait mutatják be a szakemberek a Nádúj falui vendégházban. Munka közben ugyanis színt vallott az 1746-ban emelt templom mennyezete. Eredetileg egészen élénk vörös és zöld színben pompázott. Mindent azért nem vallott be, nem derült ki ugyanis, hogy ki az alkotó. Az a finomkezű festőasztalos, akinek a környéken több munkája is fellelhető.
Különleges, mert ez egy katolikus templom, és a fa mennyezet, katolikus templom, ilyen szép festett fa mennyezet ma Magyarországon nagyon kevés van, ezért egyedülálló, másrészt azért is, mert nem dolgozták meg át, nem volt se felújítva, se restaurálva.
A fa mennyezet ugyanis elsősorban a református templomokra volt jellemző a korban. 260 év után ilyen közelről már csak augusztus 21-ig látható az ismeretlen mester remeke, amely szeptember 8-án kerül vissza eredeti helyére.
Most a híradó fontosabb hírei még egyszer röviden. Politológusok a miniszterelnöki beszédről. Gyurcsány Ferenc az érzelmekhez szólt a televízióban. Gazdakörök kontra agrártárca. Mekkora a megszorítás a mezőgazdaságban? Durai után nyomoznak. Politikai feljelentést is vizsgál a szlovák rendőrség. Most a sporthírek következnek, 9:30 lesz a késő esti híradó, akkor is várom önöket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, az FC Fehérvár a 27-szeres svájci bajnok Grasshoppers-szel mérkőzik a további jutásért a labdarúgó UEFA kupa selejtezőjének második fordulójában. A párharc első meccsét augusztus 10-én idehaza rendezik. A mai nyoni sorsoláson eldőlt az is, hogy a Debrecen a bajnokok ligája selejtezőjének harmadik fordulójában a francia Lille-lel találkozik, amennyiben tovább jut a macedón Rabotnicki Skopje ellenében. A Vác-Paks találkozóval ma elrajtol az élvonalbeli labdarúgóbajnokság őszi idénye. A 19 órakor kezdődő nyitó mérkőzésen két újonc gárda csap össze, a helyszínről Metszer Zsolt jelentkezik.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Köszöntöm Önöket innen a Váci stadionból, ahol hamarosan elkezdődik a Borsodi Liga 2006-2007-es szezonjának nyitó mérkőzése, a Vác-Paks találkozó. Itt áll mellettem Gergely Károly, a Vác mestere. Hát gyakorlatilag három napja dőlt el, kicsit kevesebb, mint három napja, hogy a Vác az első osztályban indulhat, mennyivel másképp lehet ilyenkor készülni, ugye nagyon rövid ez az idő.
Igen, elég rövid idő volt, hiszen meg kellett csinálni az átigazolásokat, a játékengedélyeket, sajnos nem mindegyik sikerült, így tartalékosan fogunk ma pályára lépni. Sajnos nem is vagyunk teljesen, úgy érzem, toppon, hiszen 2-3 métig húzódott ez a licenc ügy, és megviselte a játékosokat, úgy, mint a vezetőket.
A felkészülésünk a szokott mederbe zajlott. Hál' Istennek a vezetőik minden körülményt biztosítottak, külföldre tudtunk edzőtáborba menni, remek ellenfelekkel játszottunk. Ami zavaró lehet, az elmúlt két hétben több sérülés is zavarta a munkákat, és főleg a bal oldalunk esett ki. Nehéz lesz most ezt újra építgetni, de azért nagyon bizakodóak vagyunk, hogy az első mérkőzésen azért magabiztosan és hát eredményesen fogunk játszani.
Két héttel a francia nagydíj után Németországban versenyez a Forma 1-es világbajnokság mezőnye. A VB sorozat idei 12. futamát Hockenheimben rendezik, ahol ma már az első két szabad edzés is lezajlott.
Ahogy az már szinte megszokott, megint a tesztpilóták szerepeltek a legjobban a szabad edzésen. Hockenheimben az elsőn Alexander Wurza Williams, a másodikon pedig Robert Kubica, a BMW Sauber tesztpilótája remekelt. Egyikük sem először végzett a szabad edzés élén, így biztos, hogy hamarosan már nem csak tesztpilótaként köröznek majd a versenypályákon. Továbbra is tart a Ferrari lendülete. A német nagydíj második szabad edzésén Michael Schumacher a második legjobb időt futotta, míg legnagyobb ellenfele a tavalyi világbajnok Fernando Alonso a Renault-val egy hetedik és egy 15. időt autózott, így egyelőre a Ferrari helyzete tűnik biztatóbbnak. A Renault-nak és Alonso-nak pedig igyekeznie kell, mert bár matematikailag a Renault a nyerő, ám elég egy nulla pontos futam, már is oda az előny.
Még nem távolodunk el a száguldó cirkusz világától, óriási érdeklődés előzi meg az augusztus 2-án sorra kerülő Forma 1-es sztárok magyar hírességek jótékonysági labdarúgó mérkőzést. A Duna Televízió által élőben közvetített gála meccsen pályára lép az első magyar Forma 1-es versenyző is.
A Forma 1-es pilóták és a magyar sztárok labdarúgó mérkőzésének szervezésében oroszlán részt vállal Baumgartner Zsolt, aki már az összeállításról is be tud számolni.
Az előzetesek szerint itt lesz Schumi, Ricardo Patrese, Felipe Massa, akkor Fisichella, Trulli is ígérte magát, hogy eljön. Itt lesz a volt csapattársam Gianmaria Bruni, akkor Giorgio Pantano.
Úgyhogy, és hát te magad is természetesen.
Igen, én is játszani fogok a csapatba, úgyhogy remélem, hogy idén azért sikerül győznünk, ami tavaly csak egy döntetlenre volt elég. Tavaly is nagyon sportszerű játék volt, talán egy ilyen neccesebb megmozdulás volt Pindrok Csabától, de gyakorlatilag a versenyzők azért egy évben 8-9 ilyen meccset játszanak, és általában meg szokták úszni.
Mit üzensz a nézőknek?
Az, hogy jöjjenek el minél többen, és segítsenek a pilótákkal együtt a beteg gyerekeken.
Ne feledjék, bő fél óra múlva élő közvetítést láthatnak a Vác-Paks bajnoki labdarúgó mérkőzésről. Friss sporthírekkel pedig 3:45 néhány perccel jelentkezünk. Addig is töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare.
Andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get?
Andate a lavorare.
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
A hazai nyári fesztiválokra minden évben sok ezer külföldi fiatal érkezik. Vonza őket a magas színvonalú ellátás és a nemzetek közötti kommunikáció. Vagy lehet, hogy csak a sajtért jönnek. Pannónia, a sajt az oka mindennek.
Nyugi, jön még vonat. Ha kevés volt a felvételi pontod, gyere a költségtérítéses képzésre. Nappali és levelező kurzusok diákoknak és diplomásoknak. Jelentkezés augusztus 11-ig. Találkozzunk szeptemberben Gödöllőn a Szent István Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán.
Sikeríze.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Jó estét kívánok! Változékonyabbra fordul a Kárpát-medence időjárása ezen a hétvégén, de fázni továbbra sem fogunk, hiszen forró kánikulai napok állnak előttünk. Nyugat felől egy legyengült hidegfront felhőzete éri el a folytatásban térségünket, és ez bizony holnap sok felé okoz, majd délelőtt elsősorban nyugaton, délután pedig a nyugat és a középső tájakon okoz akár kiadósabb záporokat, zivatarokat, helyenként felhőszakadást is. Egyébként Európában ez a hideg hideg front már a nyugati tájakon okozott lehűlést, ott a nappali hőmérséklet általában már csak 25 fok körül van. Ma éjszaka még kevés lesz a felhő, a hőmérséklet hajnalra általában 17 és 22 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt a Kárpát-medence nyugati részén már számítani kell záporokra, zivatarokra, de a hőmérséklet ennek ellenére ott is nagyon gyorsan emelkedik, a csúcsérték pedig általában 31 és 36 fok között lesz. Nyugaton lehet egy icipicit hűvösebb, ennél általában 29 és 33 fok között várható ott a csúcshőmérséklet. Aztán a frontérzékenyeknek mondom, hogy ugyan fronthatással nem kell megküzdeniük, de azért gyenge hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak magukon. Azok pedig, akik olyan szerencsések, hogy a hétvégét vízpartjainkon tölthetik, nos azoknak itt a táblázat, a Balaton 27, a Velencei tó 28 fokos, továbbra is nagyon kellemes hőmérsékletek ezek, de azért viharveszélyben mindenképpen legyenek óvatosak. A folytatásról pedig a következő hét első napjairól, illetve a vasárnapról. Vasárnap már jóval kevesebb lesz a felhő, és inkább a középső, illetve a keleti tájakon kell elszórtan számítani záporokra, illetve zivatarokra. A hőmérséklet csúcsértéke 29 és 34 fok között alakul. Aztán hétfőn már nem kell számítanunk csapadékra, de ismét nagyon-nagyon melegünk lesz. A hőmérséklet 32 és 35 fok között valószínű, és ez lesz jellemző kedden is. A nap nagy részében nagyon-nagyon meleg lesz, 32-36 fok várható. Éjszaka azonban egy front éri el majd a Kárpát-medencét, és ebből bizony már számítani kell csapadékra. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Megjelent a heti válasz. Mi lesz veled, Ferencváros? Tönk szélén a legnépszerűbb sportklub. Kik a felelősök? Szétszélednek a fradi szurkolók? Látókör kérdése, heti válasz.
Living Color, Therapy, The Orb, Gurus, Jazzmetes.
Prodigy,
Giovanotti,
Iggy and the Stooges,
Ministry.
Sziget 2006. Már napi jegyek is kaphatók elővételben. Sziget, mert kell egy hét együttlét.